Szervusztok, ez itt az Enyhe Katarzis, én Szatmári Róbert vagyok, és köszöntök mindenkit. Mai vendégem Kovács János karmester, Kossuth díjas, Prima Primicia díjas, szervusz, köszöntelek a stúdióban.
Szervusz, köszönöm a meghívást.
Ezt a két díjat azért mondtam el, mert köztudottan ambivalens a viszonyod a díjakhoz, úgy nem szereted hangoztatni, hogy vannak. Sőt, néha azt is szoktad nyilatkozni, hogy szégyeled őket. Ez miért van?
Ez azért van, mert maradjunk a Kossuth díjnál. Az a véleményem róla, hogy 95%-ban kikönyöklik maguknak, akik erre vágynak. Van 4%, akinek mázlia van, és valaki beprotezsálja. Ezek közé tartozom én, mert én úgy kaptam a Kossuth díjat, hogy Szinetár Miklós tanár úr javasolt. És van 1%, akit egyszer nem lehet megkerülni, mert köztudott, hogy ők a jók. De igazából az értéket, hát én arra gondolok, és nem is akarok senkit bántani, hogy egy olyan ország, ahol Kocsis Zoltán és Ránki Dezső Kossuth díjas, ott én nem lehetek Kossuth díjas. Uh-huh. És ezt a sort lehet aztán folytatni, mert tulajdonképpen minden állami kitüntetés valamilyen módon az idővel devalválódik. Tehát én a kitüntetéseimre azért nem vagyok büszke, mert egyetlen egy olyan megtiszteltetésért, amire büszke maradok, az az operaházi örökös tagság, mert az egy olyan autonóm, független szerveződés volt, ahol az örökös tagok elhalálozás esetén mindig maguk választottak a meglévő tagságból, már nem örökös tagból, hanem az operai énekesek, karmesterek, rendezők, táncosok, stb., hogy közülük olyat, akit arra méltónak ítéltek. Uh-huh. Most már ez is egy kicsit devalválódott, de amikor én megkaptam, akkor ez még a legnagyobb megtiszteltetés volt, és annak is tartom.
Mire gondoltál akkor, amikor azt mondtad, hogy ha egy Ránki Dezső Kossuth díjas lehet, akkor te nem? Mert ő azt gondolod, hogy egy ilyen utolérhetetlen minőséget képvisel,
mindenki,
vagy?
Én azt vallom, sokszor azt mondják rám, hogy túl szerény vagyok, vagy kis hitű, vagy ilyesmi, és ezeket mindig próbálom erőszakkal megcáfolni, de aztán leteszek róla. Itt egyszerűen arról van szó, hogy én elég hamar megtanultam, azt hiszem először Rados Ferenctől hallottam, a kiváló pianistától, hogy minden ember, aki valamennyire gondolkodó lény, előbb-utóbb beleütközik abba a betonba, ami azt jelzi, hogy eddig tovább nem tudsz nyújtózni. Eddig tartanak a képességeid. Tehát, hogy mindenki belül teljesen tisztában van abban, hogy mik az értékei, mik a hibái, és így tovább, és így tovább. Most anélkül, hogy én magamat degradálnám, azt mondom, hogy hülye lennék, ha azt mondanám, hogy egy magasságban vehetek levegőt Kocsis Zoltánnal.
Mm-hmm. Ez a ominózus Bóta Gábor interjú, amiről beszéltünk itt az előtérben, ebben is beszéltek Kocsis Zoltánról, és ugye a Bóta Gábor is azt mondta, hogy Kocsis Zoltán nem tartozott a legjobb karmesterek közé.
Én nem azt mondom, hogy ő a legjobb karmester, én azt mondom, hogy ő egy olyan muzsikus fenomén, ami minden évszázadban egyszer születik. És számomra a karmesterség amúgy is egy sok szempontból megkérdőjelezhető tevékenység, amiben most már itt vagyok majdnem 74 évesen, és 52 éve fejeztem be a Zeneakadémiát, tehát bizonyos szempontból Matuzsálemnek vagyok tekinthető, és minden esetre nem gondolom, hogy az egy különös rang a zenész társadalom, hogy valaki karmester. Illetőleg, hogy volt egy olyan korszak a zenekari játékban, inkább így fogalmazok. Tehát most nagyon visszamennék időbe. Mozart idejében nem volt karmester. Tehát Mozart valószínűleg csembaló mellől, nem vagyok tájékozott zenetudományból, de tudom, hogy voltak karmesterek, de valószínűleg Beethoven maga vezényelte volna a műveit, ha nem süketül meg. De azért akkor még ez nem volt egy önálló szakma. akkor az volt az elsődleges, hogy az illető olyan elképesztő muzsikus fenomén legyen, akit a többiek minden skrupulus nélkül követnek. És aztán egyszer csak van persze mese Lülliről, aki attól halt meg, hogy miközben a vezérlőbotot lóbáltak, közben megszúrta magát a lábán. De szóval ez nem komoly. És akkor egyszer csak önállósodott a szakma. És azóta tulajdonképpen az én szememben egyre értéktelenebbé válik, természetes, hogy nagyon sok pozitív kivétel van. De megértük a pálca virtuózok korát, akik zenei felismerésben, tájékozódásban messze vannak attól, térjünk vissza, mint ahol Kocsis Zoltán volt. És azt gondolom, hogy el tudom gyorsan mesélni, hogy a Kocsis mit mondott annak idején nekem. Körülbelül 41 néhány évvel ezelőtt volt egy olyan, hogy a Zeneakadémián délelőtt 10-től este 10-ig fölvonult a zenei élet apraja nagyja, és egy nagy közönségnek mindenki muzsikált. És az akkori állami hangverseny zenekart ketten vezényeltük. A Zoli a Bartók magyar képeket, én pedig két énekes kollégámat kísértem egy-egy áriával. És amikor vártunk a sorunkra, akkor beszélgetünk, és azt mondta, te Janó, tudod, miért lettem én karmester? Mondom, nem. Hát azért, mert zongora versenyek szólistájaként tele lett a hócipőm, nem ebből a kifejezéssel ért, tele lett a hócipőm avval, hogy egy perc alatt láttam, hogy a vezénylő karmesternek halvány dunsztja nincs arról, hogy mi van a partitúrában, vagy mit kellene csinálni.
Ez ma már egy elterjedt jelenség a karmesterek között? Tehát nem kell, tehát nincs meg az a hatalmas tekintélye a karmestereknek, mint mondjuk a hőskorszakban volt?
El lehet érni más módon is. Szigorúsággal rá lehet szokni egyfajta zsargonra, amit a zenekari muzsikusok többsége bevesz, de nem biztos, hogy az a legfontosabb az előadandó darab szempontjából, vagy a szerző szempontjából. És ez az, amit nagyon nehéz megítélni, és én így baktába lövöldözök erre a dologra, csak a személyes tapasztalatom az, hogy a karmesterek nagy százaléka, én ezt nagyon régen már mondtam egyszer egy interjúban, hogy nagyon szélhámos mesterség, vissza lehet élni abban, hogy nem igazán fedezhető föl, hogy mitől mesztelen a király, pedig az.
Az nem hallatszik rögtön a zenekar hangzásában, hogy elcsesznek
Ha egy kiváló zenekar játszik, akkor az illető érthetően üti a taktust, akkor eljátszák, amit tudnak, és akkor a közönség nem veszi észre, hogy ha viccből szoktak olyat mondani a muzsikusok, te figyelj, hogyha így viselkedsz, akkor előbb-utóbb elkezdjük azt játszani, amit mutatsz.
Igen.
És ez egy mókás megfogalmazás, de valóság alapja van. Tehát ha az megszólalna, én mindig arra gondoltam, hogy ha kitalálnának ebben a modern korban egy olyan kütyüt, amit oda tesznek a karmester fejéhez, és az megmutatja, hogy mit tud az illető darabból, és mit gondol róla, akkor nagyon nagy bajok történnének. Ugyanezt nem lehet megcsinálni egy zongoristával, vagy egy énekessel, mert az hangzóanyag, a hangszer úgy szólal meg, ahogy ő csinálja. A zenekarnál ez áttételes, és nem feltétlenül az szól, amit a karmester gondol vagy mutat, hanem az, amit az előbb mondtam, hogy egy jó zenekar magától is eljátsza a darab egy bizonyos rétegét.
Akkor mitől jó karmester egy karmester? Mert hogyha nem attól, hogyha szépen szól a kezeid alatt a zenekar, akkor hogyha mennyit tudsz, azt inkább arról szól, hogy át tud adni a zenekar tagjainak?
Én ezt nagyon pontosan meg tudom fogalmazni. Tehát a karmester keze alatt szépen szól a zenekar. Ez lehet egy jó kontaktus eredménye is, de nem ez a célja. A cél az, hogy a karmester, úgy szoktam megfogalmazni, hogy a karmester elsődleges feladata az, hogy koordinálja a művészek munkáját. Tehát
ez egy menedzseri munka, nem?
Nem. Ez egy akusztikai munka.
Ja, értem, akusztikai, ja, oké, jó, bocsánat.
Rendőri is akusztikai munka, tehát abból kell kínulni, hogy egy nagy zenekar, még egy jó akusztikájú teremben is, nem biztos, hogy a zenekar egyik vége hallja, hol tart a másik. Uh-huh. Mondok egy pozitív példát erre, hogy láttam az öreg Karajánnal, amikor már nagyon nehezen tudott mozogni, egy Bruckner 9. szimfónia felvételt, ahol a mozdulatai tényleg kevésé voltak informatívak. A zenekar tökéletesen játszott, nem csak azért, mert tudták a darabot és kiválóak, hanem lehetett érezni, hogy a berlini filharmóniában tényleg hallják egymást. Akármilyen kiválóak lennének, ha nem abban az egészen kifogástalan akusztikai teremben játszanak, akkor nem biztos, hogy ez sikerül. Na most, tehát az elsődleges, ez az alap. Ha ezen felül a karmesternek van olyan elképzelése a darabról, amit tud közvetíteni a muzsikusok felé, és az megszólal a közönség felé a darab szellemében, akkor ez az igazi. És erre azt szeretném mondani, hogy Rolla János, aki nemrégiben meghalt, többször voltam vendége a Liszt Ferenc Kamarazenekarnak, akkor hívtak, mi jóba voltunk egyébként, akkor hívtak, hogyha olyan szólista volt, akihez kellett a karmester, hogy tudják, hogy mikor ír egy kadencia végére, vagy ilyesmi. És akkor az első ilyen alkalommal azt mondta nekem, hogy apukám, neked itt nem kell taktíroznod, mi eljátszunk neked a darabot, te gondold azt, hogy egy kedves vendég vagy, és mondd el, hogy mit szeretsz a darabból, szóval derüljön ki, hogy miért akarod ezt a darabot, és hogyan szeretnéd csinálni, és mi eljátszunk neked akkor is, ha egyébként másabb véleményünk róla. És igazából ez a döntő, hogy ha a karmester nem önmegvalósító, hanem az egyetlen feladatának azt tartja, hogy az általa szeretett mű, előadandó mű, amit nagyon szeret, annak a legfontosabb részeit át tudja adni a zenekarnak, akkor az megszólal a koncert folyamán.
Tehát ez volt a szenvedélyesség?
Minden. Szenvedélyesség, lira, az egész univerzum. Uh-huh. Hát egy Mahler szimfónia, az mindegyik Mahler szimfónia egy univerzum. Tehát ott minden megvan, amit az ember érzelmileg el tud képzelni, de ugyanez most nyaralás közben hallgattuk az én előadó művészi ideálom, Szvjatoszláv Richter, és meghallgattuk Schumann G-moll szonátáját, és levegőt alig kaptunk. Tehát most mondjuk tényleg az ő dolga sokkal közvetlenebb hangzóanyaggal, mint egy karmesternek egy zenekarral, mert ott nem billentyűk vannak, hanem érző individuumok. Hát szóval más. De Richternek olyan kapcsolata van a billentyűkkel, hogy abban együtt, hogy mániákusan gyakorolt egész életében, de ami benne volt a darabról, és hát szerintem valami egészen közvetlen kapcsolata volt az Úristenen keresztül, vagy nem tudom, kint keresztül az összes szerzővel, akinek a műveit játszotta, és az a billentyűkön keresztül megszólal.
Az ő stílusára mondják azt, hogy nem egy ilyen perfekcionista, hanem nagyon szabadon, és néha hibákat is ejtett, de mégis tökéletes volt. De lehet, hogy keverem valakivel, nem? Tehát, hogy mintha őrá sokszor mondták ezt.
A koncertjei voltak, nem szerette a saját stúdió felvételeit, mert azokon koncentrált arra mindig, hogy egy sem menjen mellé. Az összes koncertjén mindig rizikó volt, és olyan végtelenül és olyan elolvadóan is, szóval a túlzások mestere volt, de ezek mind rossz szavak, mert mindig a szerzőt közvetítette óvatosság nélkül. Tehát mindenben a leg.
Egyébként a mai fiatal karmesterek között látsz olyan tehetséget, akikben benne van az a fajta szellemiség, amiről te beszéltél, hogy számodra a legfontosabb a dirigensek esetében?
Hát a közvetlen közelemben ott van a Rajna Martin, az opera, aki már hírnevet is szerzett magának. Őt azért kedvelem, mert ugyanazon az úton jár, amin én próbáltam annak idején 50 évvel ezelőtt, tehát most ugye ő az Állami Operaházban első karmester, és operakarmesteri tevékenysége pontosan olyan, mint amilyet én is mindig magamra erőltettem, meg amit alapvetően fontosnak tartok. Tehát, hogy részét nagyszerűen zongorázik, tehát zongora mellett tud próbálni az énekes szólistáival. És ráadásul megvan benne egy mániákus törekedés arra, hogy megfejtse a kottát. Tehát, hogy a hangoknak az igazi értelmét megpróbálja megtalálni. És szerintem vannak még, tehát van nekem például egy keresztfiam, ami nagyon mókás, mert én egyébként született zsidó vagyok, de a Török Géza barátomnak
Levente.
A Levente, az az én keresztfiam. Uh-huh. Géza megkért, hogy Janokám, lennél a fiamnak a keresztapja. Mondom, Géza, de hát én izraelita, annak születtem. Senki nem lehet tökéletes, mondta erre. Úgyhogy a Levente is egy jó formátum.
Uh-huh. Ismerem őt, ilyen érzelmes, a klasszikus opera karmester, nem? Tehát ez a...
Nem csak opera, hanem ő erősen érzelmi oldalról közelíti meg. Tehát talán kevésbé rejtvényfejtős módszerrel.
És szerinted ezzel a rejtvényfejtős módszerrel is el lehet jutni egy tökéletes interpretációig, vagy igazából ez egy jó balansz a kulcsa mindennek?
Nincs recept. Az igazság az, hogy a zongorázás nagyon jó mankó egy karmesternek, mert természetesen vannak hangszeres művészek, akik szintén jó karmesterek. Most hadd felejtsem el átmenetileg a Kocsis Zolit, mert ő egyébként tényleg nem volt egy par excellence karmester, de ott van egy nálánál azt hiszem, hogy talán idősebb zongorista kollégája, a Mihály Pletnyov, aki szintén egy zongorista fenomén volt, meg most is úgy zongorázik, hogy Jézus Mária, és ő tökéletesen dirigál.
Az orosz nemzeti zenekar csinálta ő azt meg is, tulajdonképpen, ugye?
Azt is, de például rendszeresen visszajár a vendége a Concerto Budapestnek, ahol rajonganak érte a muzsikusok.
Azt hiszem, ilyen zongoristából lett karmester a Daniel Barenboim, tőle, vagy róla mit gondolsz, mint karmester?
Én csak a szubjektívet tudom mondani. Ő részint elképesztő pianista adottságokkal rendelkezik, azon felül a pálcával is jól bánik, neki a zenélése nem az én világom.
Az mit jelent, hogy mi az, amiben nem a te világom?
A szubjektívet mondom.
Csak is, de hát itt lehet bármit, persze. Ezt is várom.
Szóval állandóan azt érzem, hogy minden alá van húzva háromszor, három felkiáltójel, hogy ezt én így tudom, ezt én így csinálom. Tehát nem azt érzem, ami a Richternél van, hogy kitör belőle, mint egy láva, és nem azért tartom a világ szenzációjának, mert nekem ilyen az ízlésem, hanem lehet hallani, hogy ő a zeneszerző szócsöve. A Barenboim mindent tud a zenéről, tehát a kottolvasásban verhetetlen, mindent tud, csak úgy érzem, hogy nála a saját személyiség egy fokkal megelőzi az előadandó művet.
Ego.
Igen.
Ez valahogy egy egoista szakmaista, a karmester kiállni ennyi zenésszel, és el kell hitetni, hogy nálad van a bölcsek köve, és vagy...
Fontos, amit érintettél, mert én a karmesterségnek egyébként a legnagyobb veszélyét mindig abban láttam, hogy a karmesterek zöme személyiségzavarral küzd. Pontosan azért az elsődleges az, hogy ha megkaparnád, most nem kezdem el sorolni a neveket, mindegyiknek az az elképzelése, hogy fölötte áll a zenekarnak.
Most meghalt emberekről akarsz beszélni, vagy pedig jelent, mert akkor, hogyha halott emberekről, akkor beszéltünk róla. Mert ez a nagy karmester generáció, akikre ugye mindenki hivatkozik, tehát mint ez Furt Wengler, Bruno Walter, Klemperer.
Nem tudom megfejteni. A Bruno Walter az számomra a legcsodálatosabb muzsikus. Tehát ő is elsősorban muzsikus, de ő ráadásul egy fethetetlen karmester is volt. Tehát én is azoknak a táborába tartozom, akik azt mondják, hogy a legfelkavaróbb és legautentikusabb zenei élményt Furt Wenglertől hallom. Tehát azt tudom mondani, hogy meghallgattam a Trisztán és Izoldát az ő lemez fölvételéről, és azt gondolom magamban, ezek mind ilyen nagyon erősen szubjektív megállapítások, hogy se előtte, se utána soha senki nem fogja ezt így megcsinálni.